Egy nagyon szép témáról beszélgetünk, amelyről egyébként már volt szó az Európa Rádióban. Kunszentmártonban új emlékhely nyílt, amely Fekete István két a településen töltött évének állít emléket. A Tüskevár emlékház tárlata az író emberi kapcsolataira és az alkotói munkásságára fókuszál, azt mutatja be. És hát én úgy gondolom, hogy ez az emlékhely nem jött volna létre, ha nincs ön, Mártonfi Benke Márta, hiszen az az épület, amelyben ez az emlékház található, ezt ön ajánlotta fel.
Igen, ez így van, így történt. Nagyon érdekes, mert nem ezzel a tervvel indult a háznak a megvásárlása, illetve rendbehozása, felújítása. Én bennem élt egy olyan álom, mondjuk így, hogy megőrzöm a gyermekkorom korát, tehát azt az időszakot, amit itt töltöttem Kunszentmártonban, és elsősorban a nagymamámnál. Sajnos 5. vagy 6. koromban elköltöztünk Kunszentmártonból, de utána én mindig visszajöttem a nyári szünetekben, és én nagyon szerettem az itteni környezetet, ezt a tájat, ezeket az utcákat. És a nagymamáméknak pontosan ilyen házuk volt, mint ez a Fekete István emlékhely. Tehát én ezért néztem ki ezt a házat először, hogy megőrizzem a nagymamám emlékét, mivel ugye a családi ház az más kezébe került, aztán meg is semmisült, ezért volt erre szükség, hogy én egy új helyen emlékezzek vissza arra az időszakra. Na most ez így indult, hogy én ezt megvettem ezt a házat, főként azért, mert a kemencét is meghagyták benne. Ez egy nagyon-nagyon jó állapotú, módos parasztcsaládnak a háza volt, és igazából nehezen sikerült megvennem, mert a egyetlen tulajdonos, aki Budapesten él, nagyon ragaszkodott hozzá. Nem azért, hogy ő itt akarna élni, vagy itt nyaralna, vagy bármi célja lett volna vele, hanem érzelmileg nem tudott sokáig elszakadni tőle. De aztán sikerült megállapodnunk, megvettem, és úgy indult, hogy én berendezek ott egy szép kis galériát az egyik szobában, a másik szobában pedig egy olyan helyiséget, ami a nagyszülőké volt, két ágyal, szentképekkel a falon.
Tiszta szoba?
Igen, így van. Tehát ez egy kicsit ilyen néprajzi jellegű lett volna. Igen.
És aztán változott a terv?
Azért változott, mert közben én ennek a Városvédő Egyesületnek, aminek a Barna Gábor az elnöke, tagja vagyok pár év óta, együtt dolgozunk, és tudtam, hogy ők, mert nem tőlem indult ez az ötlet, hogy dédelgették az álmot, hogy Fekete István szobát, bármit, csak valami emlékhely létrejöjjön itt Kunszentmártonban, de azért nem sikerült, mert nem találtak megfelelő helyiséget. Vagy a tulajdonviszonyokkal volt baj, vagy azzal, hogy annyira rossz állapotban volt, hogy úgy láttuk, hogy az képtelenség, azt mi nem tudjuk felújítani. És akkor innen jött az ötlet, hát itt ez a nagy ház, elfér benne a Fekete István szoba is. Így az egyesülettel megállapodtam, hogy így együttműködve létrehozzuk ezt a Fekete István szobát itt Kunszentmártonban.
És az csak utána derült ki, hogy egyébként a szomszédos ház azé a kis családé volt, akikhez járt esténként maga Fekete István vacsorázni és beszélgetni.
Igen, hát ez fantasztikus volt, mert egyikünknek se jutott ez eszébe, sőt, nem is említette senki, sőt, aki most a szomszéd ház tulajdonosa, még ő sem tudta. Tehát ez a Barna Gábor kitartó nyomozásának, kutakodásának köszönhető, hogy egyszer csak azzal állított haza Budapestről, képzeljem el, a szomszédos házba járt esténként Fekete István. Csodálatos véletlennek éreztem, vagy a sors kezének, nem is tudom, minek nevezhetném, de valóban így van, hogy nem tudtunk róla.
Ugye az emlékház az nem a teljes életművét mutatja be Fekete Istvánnak, hanem kifejezetten a Kunszentmárton éveket. Ezzel egyébként tisztában voltak valamennyire, hogy Kunszentmártonhoz mennyire kötődött Fekete István, vagy ez Barna Gábor néprajzkutatónak köszönhető, hogy fényderített erre?
Igen, tisztában voltunk, és nem vagyunk az első fecskék. Én voltam a legtudatlanabb, mivel nem itt éltem Kunszentmártonban. Gyerekkoromban, ahogy említettem, elköltöztünk, majd középiskolába ide jártam, és hát a 2000-es évek elején kezdtem ismét visszajönni a szülőföldemre, akkor is inkább alkotótáborba, kiállításokra, és én akkor találkoztam azzal a táblával, ami a város széli utcának a végén áll, az volt valamikor a mezőgazdasági szakiskola, és ugye ott tanított Fekete István, és az akkori Városvédő Egyesület 1989-ben egy táblát állított, amin rajta áll, hogy 2 évet ebben az iskolában tanított Fekete István. Hát én nem akartam hinni a szememnek. Semmit nem hallottam erről, se gyerekkoromban, se középiskolában. Senki nem említette, komolyan legyökerezett a lábam, mert ez számomra egy olyan érzés volt, ugye én irodalmat tanultam, rengeteg Fekete Istvánt olvastam fiatalabb koromban, nagyon szerettem az állatregényeit, a ballagó időt, rengeteg elbeszélést olvastam tőle, tehát én tisztelője, szeretője vagyok ennek az írónak, és akkor ott állok, és látom, hogy Úristen, ez a nagy író itt élt Kunszentmártonban közöttünk, és én ezt nem is tudtam. Na most a többiek azért tudták, még ha mélységében nem is, hogy mit csinált, hogy a Horgász Egyesületet Fekete Istvánról nevezték el, akkor könyvklubba, könyvtárban szintén Fekete István könyvklub, Fekete István művekből olvasnak fel időnként, sőt, utcát neveztek el Fekete Istvánról, tehát az emlékezete azért megvolt, gondolom a értelmiségi körökben, egy-két pedagógus, a könyvtárosok, de azért ez nem volt olyan kézenfekvő, meg ilyen elterjedt dolog itt a városban, hogy Fekete István 2 évig itt élt.
És miért pont Tüskevár lett az emlékháznak a neve?
Igen, ez jó kérdés, mivel a Tüskevár ugye nem ide kötődik, tehát nem is itt játszódik. 2 okból, az egyik az, hogy itt kezdte írni a Tüskevár című regényét, a másik ok pedig, hogy talán a legismertebb. Tehát ezt kiejtjük, hogy Tüskevár, akkor szerintem mindenkinek rögtön beugrik, hogy Fekete István. Gondolkodtunk mi más néven is, ugye a Kelét és a Lutrát írta itt. Volt egy ilyen terv, hogy Lutra Park, ehhez hasonló, de végül ezért döntöttünk a Tüskevár mellett, hogy ez egy rendkívül ismert regény cím, és be tudják az emberek egyből azonosítani, még ha nem is tesszük hozzá egy Fekete István emlékhely, de hogy valószínű Fekete Istvánhoz kötődik.
Igen, és hát rengeteg minden látható itt, hiszen a kiállítás ugye dokumentumokon, óravázlatokon, fotókon és osztályképeken keresztül idézi fel Fekete Istvánnak a mindennapjait. És ha jól tudom, akkor azért egy gyűjtemény is található itt, méghozzá az ön állat és növény ábrázolásai a festmény gyűjteménye, mert aki esetleg nem ismerné Mártonfi Benke Mártát, annak el kell mondanunk, hogy ön festőművész.
Igen, igen. Összekötöttük a 2 dolgot. Tudnélik, ugye abból indult, hogy kis galériát terveztem itt létrehozni, és gondolkodtunk, hogyan lehetne ezt összekapcsolni a Fekete István életművel. Nem volt nehéz. Nem volt nehéz, mert Fekete István könyvei a humánum mellett ugye nyilván a természet szeretetéről, a természet alapos megfigyeléséről, az ember és természet viszonyáról szólnak. Most én úgy vélem, mivel magam is az a fajta festő vagyok, aki a természetből indul ki, és hát rengeteg festő, sőt, hát szerintem majdnem minden festő alapnak tekinti a természet megfigyelését, a természet színeit, formáit. Az egy más kérdés, hogy aztán milyen stílusban, felfogásban vetíti a képre, de ez alapvető, alfája, omegája a képzőművészetnek, a természet megismerése, és ábrázolása. Na most én évek óta gyűjtök olyan munkákat, nyilván a saját munkáim is benne vannak, mert, mint ahogy mondtam, szívesen festem a természet jelenségeit, évszakokat, tájat, sőt állatokat is, főként házi állatokat, amik körülvesznek, és nagyon sok olyan kollégát, kortárs festőt, grafikust ismerek, aki hasonlóképpen a természetet akár reális úton fogalmazza meg, akár szürreális módon, absztrakt módon. Mindegy, én ezeket a műveket szorgalmasan gyűjtögettem, sőt, amikor kialakult, vagy megbeszéltük ezt a tervet, hogy Fekete István emlékház lesz ebből a kis parasztépületből, akkor tudatosan kezdtem gyűjteni porcelánokat, kerámiákat, szobrokat, festményeket, grafikákat. És ebben tényleg sok minden nagyon-nagyon komoly, szép mű szerepel, többek között Szőnyi István grafikái, de mondhatnám a kortársok közül, mint például Rádóczi Gyarmati Gábor, tőle van a legtöbb mű. Sajnos ő a tavasz folyamán elhunyt, pedig nagyon várta az emlékház megnyitását. Annál is inkább, mert ő készített egy vadászati körképvázlatot, amit még a, jól emlékszem, azt hiszem 21-ben volt a vadászati világkiállítás. Megrendeltek tőle egy körképet, aminek a címe a vadászat története. Ez egy körépületben készült volna el 60-ban, és Gábor meg is szervezte már a festőcsapatot, akik freskószerűen megfestik ebbe a körépületbe, de aztán valami miatt ez meghiúsult, de a gyönyörű vázlata megmaradt, ami 7 méter hosszú. Oh. Igen, és ezt kiállítottuk az egyik helyiségben. Nem pontosan a házban, hanem az udvaron volt egy istálló, amit szintén felújítottam, és ott tudtuk kiállítani ezt a körképet. Ez az egyik legértékesebb darabja a gyűjteménynek. És hát ezen kívül még nagyon sok Gárdóczi Gyarmati Gábor képünk van, de emellett mondom, sorolhatnám kunszentmártoni festő, környékbeli festőktől, Budapesten élő festőktől, elsősorban kortárs művészektől.
Igen, és azért nem egy olyan emlékházat hoztak létre, ahol tényleg csak fotók láthatók, vagy dokumentumok, hanem az udvarban például létrehozták a Tüskevár regényből ismert kunyhó másolatát.
Igen, igen. Hát ezt a Horgász Egyesületnek köszönhetjük, hogy fölépítette ezt a halászkunyhót. Őszintén szólva mondhatnám, szinte ennek van a legnagyobb sikere. Mindenki bemegy, szétnéz, és egy nagyon érdekes dolog történik. Most már van egy kis tapasztalatom, ugye szeptemberben megnyílt az emlékház, sokan eljöttek már, és le is jegyeztem magamnak ezt a gondolatot, hogy akik belépnek ebbe a halászkunyhóba, rögtön azt jegyzik meg, hogy milyen jó el lehetne élni egy ilyen kis kunyhóban. Itt volt egy kisebb társaság, aki mondta, hogy hú, micsoda nyaralókat építenek itt is a holtág partján, pedig hát milyen jó el lehet élni egy ilyen kis halászkunyhóban. Tehát, hogy nem csak a tárgyak, a fontosak, amiket kiállítottunk, azok a halászati eszközök, amiket ugye ma már nem igen használnak, nincs is folyami halászat, hanem a légköre az egésznek, tehát ennek a nádkunyhónak az a természetes, emberi. Talán ezt éreztem annak idején én is gyerekkoromban a nagymamámék házában.
Egyébként az, hogy ez az emlékház megvalósult, ez valahol az ön álma is volt? Mert szeretett volna, ahogy mondta, a gyerekkorának egy emléket állítani, és ennél azért sokkal több sikerült.
Igen, hát ettől egy kicsit én is megijedtem. Nem mondanám, ezt tartottunk egy nagy összejövetelt. Azokat az embereket hívtuk meg az emlékházba, akik segítettek a létrehozásban. És éppen nekik mondtam el, hogy igazából nem ez volt a nagy álmom, inkább Úgy mondanám, hogy amikor ez úgy megszületett a fejünkben, hogy akkor ezt a házat Fekete István emlékének szenteljük, akkor egy szép terv született meg a fejünkben, és ezt a szép nemes tervet megpróbáltuk megvalósítani. Őszintén szólva, mivel én nem is tudtam sokáig, hogy itt élt Fekete István, az viszont igaz, hogy amikor belefogtunk, nekem egy picikét más volt az elképzelésem, mondhatnám ilyen modern szóval, hogy lájtosabb. Én gondoltam egy szobára, ahol megmutatunk néhány tárgyat. Azt nem tudtam, hogy milyen tárgyat, mert sajnos elég nehéz volt bármilyen dokumentumhoz hozzájutni, és hát ugye Fekete István nem úgy élt itt ezt a két évet, ez neki egy átmeneti időszak volt, nem volt saját háza, saját lakása, egy szolgálati lakásban élt, tehát nem voltak olyan tárgyai, amik itt maradtak volna. Az én elképzelésemben pedig mégis olyasmi élt, hogy írógép, íróasztal, fotók, és akkor jött a néprajz professzorunk, Barna Gábor, aki nem szólt ugyan semmit, csak mosolygott az én elképzelésemen, és ő elkezdett kutatni, dolgozni a témán, miközben én nyilván a másik oldalt, a felújítást vezettem, meg gyűjtögettem a művészeti tárgyakat, de az abszolút neki köszönhető, hogy professzionális lett a dolog, amitől én kicsit meg is ijedtem, mert ez már szinte egy kis intézmény, amit rendben, hogy megnyitottuk, de mi lesz utána?
De hát van élete, ugye? Mert hogy folyamatosan látogatják, és ha jól tudom, akkor majd rendezvények is lesznek itt. Tehát a jövőnek a feladata az, hogy akár író-olvasó találkozók legyenek itt. Mert azért az irodalom, ahogy ön is mondta a beszélgetésünk elején, nem áll öntől távol. Tehát volt ön középiskolai tanár, újságíró, könyvkiadással is foglalkozott, több könyve is megjelent.
Igen, hogyne, hát én irodalomtanárnak készültem. Voltam is magyar történelem szakos középiskolai tanára végzettségem. Persze szívemhez nagyon-nagyon közel áll. Első naptól vannak látogatók. Megdöbbentő, hogy messziről eljönnek emberek. Szigetszent Miklósról, Budapestről. És megkérdezem, hogy csak ezért jöttek? Azt mondták, csak ezért. De miért? Tettem fel a kérdést. Hát mert szeretik Fekete Istvánt.
Igen, szerintem nincs olyan ember, aki ne szeretné Fekete Istvánt.
Igen, és most újra éreztem, hogy valami olyan pontra tapintottunk rá. Egy olyan nagyszerű dolgot találtunk, hogy végre valaki, egy nagy ember, aki itt élt nagyon szerényen, alázatosan közöttünk, sokan tényleg nem is tudták, még a kollégái közül sem. Az egy dolog, hogy az irodalomtörténet hogy ismeri el, meg hogy ismerte el, az egy külön kérdés. De az olvasó közönség, és ebbe beletartozik a gyerekektől kezdve az idős emberekig, azok mind egyöntetűen szeretik, úgy beszélnek róla, mint példáról, emberi példáról, írói példáról. Tehát ez egy annyira csodálatos érzés volt, és hogy ilyen szerencsénk van, mert ezt nem lehetett volna erőltetni, hogy semmi köze Fekete Istvánnak, de mi akkor is csinálunk egy emlékhelyet. Nem, ő itt élt, és büszkék lehetünk erre. És az itt élők is büszkék lehetnek, ugye nagyon nehéz a vidéki embernek az identitását meghatározni, vagy egyáltalán, hogy önbizalma legyen, valljuk be azért, megvan ez a kettőség az országunkban, a vidéken élők, Budapesten élők, és a vidéki emberben szerintem alapvetően van egy kisebb rendűségi érzés. Lehet ezen meditálni, vitatkozni, talán magamból indulok ki, hogy tényleg milyen küzdelem, mint festőnek is, Budapesten jelen lenni, vagy egyáltalán a magyar képzőművészeti életben jelen lenni vidékiként. És én most úgy érzem, hogy ez az emlékház, hogy egy újabb dolog, ami érték itt, a mi városunkban, azon felül, hogy számtalan értéke van még ennek a kisvárosnak, ez növelheti az itt élők önbizalmát.
Igen, meg én úgy gondolom, hogy azért egy nagyvároshoz képest egy kisebb településen például a szellemi életet fönntartani. Ugye a fiatalok nagyon sok esetben a kis városokat, kis falvakat elhagyják, mert a megélhetés, a jobb lehetőségek miatt nagyobb városokban költöznek. Tehát nagyon nehéz egy kisebb településen pezsgő szellemi életet létrehozni. És azért önök ezen is dolgoznak, ön ugye alapító tagja a Kunszentmártoni Művésztelepnek. Barna Gábor néprajzkutatóval, amikor beszélgettem, ő mondta, hogy dolgozni fognak azon, hogy ez az emlékház ne csak egy emlékházként álljon ott, hanem élettel tudják megtölteni mindig.
Igen, igen, ez így van. Ez a följebb való tervünk, ami évek óta formálódik is, mert van nekünk ugye egy másik emlékhelyünk, ami hasonló fontosságú, és valóban helyhez kötött, ugye a kitelepítettekről szóló kiállítás, és mi egy évben nagyon sok programot meg is valósítottunk, kiállításokat, előadásokat, különböző bemutatókat, találkozókat. Gyakorlatilag tényleg úgy dolgozunk, mint egy közösségi ház. Az emlékhelynél is ez a terv, hogy gyerekfoglalkozások is lesznek, sőt, már volt egy előadásunk Víz és Élet címmel a víz szerepéről, hát különösen itt, hogy az Alföld déli részén, meg hát az egész Alföldön iszonyú szárazság van, tehát ez egy létkérdés napjainkban, és szeretnénk ilyen kérdésekkel is foglalkozni. Itt két kérdés, ami nagyon elgondolkodtató. Az egyik ugye, hogy ki csinálja mindezeket. A másik meg nagyon nehéz az embereket megmozgatni.
Igen.
Fiatalok nem érnek rá, amit én maximálisan megértek, főleg ugye akik családfenntartók, vagy eljárnak innen munkába, hát azokat nagyon nehéz bevonni, de hát azért nem reménytelen.
Festeni mennyi ideje van?
No, ez a harmadik kérdés. Tavasszal kezdtük igazán a nagyobb munkát. Ugye a harmadik éve készülünk, mert először ugye megvettem a házat, kipakoltuk, a következő év volt a felújítás éve, és akkor elhatároztuk, hogy megcsináljuk őszig, hogy ősszel meg lehessen nyitni ezt az emlékhelyet. Tavasz óta én nem jutottam be a műtermembe, amit nagyon fájlalok, és ez is egy óriási kérdést vet föl, hogy hogy lehet ezt megoldani, hogy tudnánk úgy működtetni az emlékhelyet, hogy minél több segítséget bevonva, hogy ne Barna Gábornak kelljen idejönni mindig tárlatot vezetni, ne nekem kelljen állandóan szaladgálnom. De hát ez már a mi saját gondunk, de bevallom, hogy nem tudtam festeni. És itt vannak az adások, részt veszek általában országos kiállításokon, a festészet napi kiállításokon. Női vonal van egy ilyen című, ahol csak nők állítanak ki az egyik Pesti galériában. Akkor beléptem a Budakeszi Egyesületbe, a Keszi Artba, ott karitatív kiállítás lesz, mindenhová képet kell adni, és nem tudtam dolgozni. Noha sok képen van, rengeteg a kiállítási kép, ami ilyen hatalmas méretű, amit nem mindig tudok ilyen célra odaadni.
Hát meg én úgy gondolom, hogy aki festő, annak azért kell ez az elvonulás, hogy tudjon alkotni. Az íróktól szokták megkérdezni, hogy könnyen írsz, vagy nehezen írsz. Ön könnyen fest?
Én egyáltalán nem festek könnyen. Épp ez a gond, hogy sokkal több időre van szükségem, tehát több idő nekem a rákészülés, vagy a gondolkozás, vagy abba a világba való elmerülés, mint maga a festés. Amikor már én eljutok, az már egy olyan érzés, addig a szorongástól kezdve mindenféle érzés átélek, de ahhoz tényleg teljes elvonultság kell. Eddig is úgy festettem, hogy beosztottam a napjaimat nagyon szigorúan, mindent egy nap megpróbálok elintézni, ami elintézni való, hogy amikor már bemegyek a műterembe, ne az járjon a fejembe, hogy be kell egy számlát fizetni, vagy ezt kell elintézni, vagy azt kell elintézni. Persze így is történnek dolgok, amik kilendítenek. Na de ez az év erre egyáltalán nem volt alkalmas. Egy napot nem tudtam kivenni magamnak, És hát nem is elég egy nap. Tehát itt nekem ez egy óriási választás volt. Most pont ezelőtt állok. Hogyan is tudom az életemben ezt megoldani, vagy beilleszteni ezt az új tematikát, az emlékházat, úgy, hogy azért alkotni is tudjak, megírni is. Van egy folyóiratunk, a Magyar Múzsa, Pesten készítjük. Ez egy konzervatív, kulturális folyóirat, sokan készítjük. A képzőművészeti rovat az enyém, ami azt jelenti, hogy van 12 színes oldalam, és minden számban én egy kortárs képzőművészt mutattam be. Ami azt jelenti, hogy én elmegyek a műtermébe, ott vagyok vele fél napot, megnézem, hogy dolgozik, kikérdezgetem, az életéről beszélünk, és utána erről egy nem teljesen riportot, hanem riport és tanulmánynak a vegyületét, mert be is mutatom nyilván a művészetét, de az életútját is, azt én megírtam. Na most erre is alig tudok időt szánni, úgyhogy a festésről még mindig nem lehet szó.
Igen.
De hát... hiányzik.
Igen, ezt maximálisan meg tudom érteni. Én egyet tudok mondani, hogy azt kívánom, hogy találjanak olyan önkénteseket, akik szívvel, lélekkel tudják segíteni az önök munkáját, mert azt hiszem, hogy itt ez lenne a legnagyobb segítség, hogy ön is a figyelmét és a tudását, az életét annak tudja szentelni, amit igazán szeret, mert az egy dolog, hogy a szívének egyik csücske ez az emlékház, de azért a festészet az, ami az igazi.
Igen, hát ez nagyon jól érzékeli, és talán nem is kellene erről beszélni, de beszélek róla, mert ugye nyilván kikívánkozik belőlem, főleg amikor arról van szó, hogy a nagy álmom valósult meg. Igen, hát egy álom megvalósult valóban, és nagyon örülök, hogy ezzel a közös munkával létre tudtuk hozni, de én azért... a festészetben, meg az írásban vagyok igazán otthon, ott találom meg önmagam, és hát örülök nyilván, hogy a közösségnek is segíthetek, ez egész életemben kísért engem. Soha nem vontam ki magam a közösségi feladatok alól, sőt, mindig élen jártam benne, de valóban így van, nagyon jól fogalmazta meg, hogy a festészet igazából már oda szeretnék visszatérni.